nagyon komoly spyverek, tehát a mindenki által ismert Pegasus például, az nagyjából egy ilyen zero click, mit jelent, hogy nem kell a felhasználónak semmit sem tennie ahhoz, hogy megfertőződjön az eszköze. Na, egy ilyen tényleg nagyon ritka és nagyon komoly sérülékenységért ők 2,5 millió dollárt is hajlandóak fizetni. Egyéb megbízhatósági követelményeknek meg kell felelni, hogy megkapják az Apple-től a zöld lámpát.
Ugye eleve EU-s entitásnak kell lennie, ha jól tudom, tehát Európai Unión belül kell üzemelni annak a cégnek, aki ezt csinálja, hiszen az Epic az ezért nyitotta meg a svéd leányvállalatát, ugye, ha jól emlékszem.
Igen.
Szervusztok, ez itt a HVSV podcast sorozatának soron következő weekly adása. Engem ezúttal is Kói Tamásnak hívnak. Itt is itt van velem a Számi a stúdióban.
Sziasztok!
És hát ma egy ismét egy érdekes témáról fogunk beszélni, kicsit megint a biztonságról, kicsit arról, hogy hogyan viszonyulnak a biztonsághoz a nagy mobil platformok és a nagy okos, vagy nagy operációs rendszer platformok. És egy fontos dátum volt, hogy a március 7 mindjárt itt visszasartolunk az adás elején erre, nem azért, mert akkor volt a névnapom, hanem azért, mert akkor lépett kötelezően alkalmazóan hatályba, azt hiszem ezt így hívják jogilag pontosan, az Európai Unióban a digitális piacok kereteit meghatározó, digitális piacok működését meghatározó rendelet az EU-nak, ez a Digital Markets Act, vagy DMA nevű jogszabály, ami elég komoly előírásokat fogalmazott meg a nagy kapuőr szolgáltatókkal kapcsolatban, vagy nem is tudom, itt kapuőröket, aztán kapuőrként nevezték őket. Így többek között az Apple, a Microsoft, a Google, az Amazon és ezekre a nagy amerikai, elsősorban amerikai tech cégekre, tehát egy kínai került bele, a Biden's, ebben sem vagyok biztos, lehet, hogy ők ott ezt megtámadták. Szóval ezekkel a tech cégekkel szemben komoly elvárásokat támasztott, és mondjuk ez a kapásból nem biztos, hogy így mindenkinek feltűnt, hogy ez a március 7-i dátum, ez mit hozott, vagy mit jelentett ezeknek a cégeknek számára, viszont az Apple felhasználók és az iPhone felhasználók azért elsőként tapasztalgathattak meg újdonságokat, így többek között például azt, hogy ezt megjelent egy iOS frissítés március 6-án, azt hiszem, hogy az iOS 17.4, amitől már lehetőség nyílik arra, hogy alternatív alkalmazás piacterek jelenjenek meg iOS platformon, tehát nem csak az App Store-ból lehet majd ettől a dátumtól kezdődően applikációkat letölteni, hanem a bizonyos alkalmazásfejlesztő stúdiók, például mondjuk az Epic Games, aki ugye komoly jogi csatározást vívott az Apple-le ezt megelőzően, dönthet úgy, hogy saját piacteret indít az iOS platformon. Ugye az Apple ezt próbálta foggal körömmel védeni ezt az álláspontot, hogy csak az App Store az igazi és biztonságos alkalmazás forrása az iOS-en. Többek között arra igyekezett felhívni a figyelmet, hogy a sideloadolt alkalmazások, a más forrásból felkerült alkalmazások, mivel nem az Apple ellenőrzi ezeket, azért nem nyújtanak olyan biztonsági szinteket, nem, ez egy biztonsági fenyegetettség, hogyha valaki nem az App Store-ból telepít alkalmazást az iPhone-jára. És akkor itt jön a képbe a mai vendégünk, Lévai Szabolcs, aki a Sophos-tól jött el hozzánk. Szia, Szabolcs!
Szervusztok!
És remélem segítesz nekünk megérteni azt, hogy ez most egy kamuindok volt vajon az Apple részéről, tehát tényleg azáltal, hogy megjelentek az alkalmazás piaszterek, vagy az alternatív alkalmazás piaszterek azáltal tényleg nagyobb fenyegetettségnek vannak kitéve az iOS felhasználók, vagy ez egyszerűen csak egy ilyen PR üzenet volt. De mielőtt még belevágnánk ebbe a témába mélységében, egy kicsit kérlek, Szabolcs, mesélj magadról, hogy kerültél te ebbe a szakmába.
Jó, én egy bő 15 éve már körülbelül az információbiztonság területén dolgozom, némi tanácsadói junior kezdés után. Egy bő évtizedet eltöltöttem a pénzügyi szférában, biztosítóknál, bankoknál, mint információbiztonsági szakértő, illetve már ennek a bő évtizednek a második felében már sokkal inkább az operatív kiberbiztonság terén dolgoztam. Ez mit jelent? SOC, Security Operations Center, egyik magyar bank házon belüli Security Operations Center-ének voltam először senior szakértője, majd pedig a vezetője. Ebben a jó pár évben nagyon sok egészen közeli tapasztalatunk volt valós malverekkel, valós támadásokkal, valós fenyegetettségekkel. Úgyhogy ennek a mentén a karrieremnek egy viszonylag természetes lépése volt. Tudni kell, hogy a Magyarországon nem csak egy szereplője van egyébként a magyarországi piacon jelen antivírus iparnak, de ebből az egyik legnagyobb egy ilyen competence vagy engineering center, ez pedig a Sophos. Itt Budapesten található egy irodájuk. A Sophos egyike így a 5-6 legnagyobb antivírus, anti-malware szolgáltatónak így a világon. Úgy került egyébként a cég Budapestre, hogy talán még sokan emlékeztek a VirusBuster nevű magyar víruskereső, vírusellenes szoftverre.
Igen, a Chip magazin CD-jén mindig fenn volt az aktuális adatbázisuk, vagy verziójuk, már nem emlékszem.
Igen, egyetemistaként én is használtam egyébként. Olyan jó fejek, hogy a VirusBuster-t azt ingyenesen használták a magyar felsőoktatás résztvevői. Én is ez voltam. A lényeg, hogy a körülbelül 10 évvel ezelőtt a VirusBuster-t a Sophos felvásárolta, nem titkolt szándékkal azért, hogy a VirusBuster-nek a teljes szakértő állományát át tudja fordítani egy magyarországi szájttá, és ennek a nyomán van jelen a Sophos a budapesti információbiztonsági szcénában, és 2020 óta a Sophosnál dolgozom, mint Threat Research Manager, szép angollal. Magyarul ezt a Threat Research-ot talán ilyen víruskutatás, vagy új fenyegetettségek kutatása névre lehetne lefordítani. Ez persze jelent sokszor tényleg komoly mélységi kutatást nagy valós újdonságok irányába, sokszor pedig idézőjelesen falvágó munka az új malware mutációk, az adott családon belüli újabb és újabb minták folyamatos felismerési képességének fenntartása. Egy ilyen kisebb csapatot vezetek itt Budapesten, nem csak budapesti csapattagokkal, hanem egy globális team.
Ha ezt megnézzük, akkor ez egy a piros, vagy vannak ilyen színek, azt tudom, a IT Security-n belül, ez melyikhez tartozik egyébként az a terület, amivel te foglalkozol?
Ezt hogy érted pontosan, ezt a színbesorolást?
Hát van a piros csapat, azt hiszem, meg van a nem piros csapat. Team. Red team, igen, és nem tudom, hogy ez a blue,
tehát mi a védekező oldalon vagyunk, tehát mi offensive security-t nem csinálunk, pontosabban azt nem mi csináljuk. Ez abszolút a védekezési oldalnak a támogatása.
Mm. Hát akkor most ebből a szemszögből fogjuk valószínűleg jobban megismerni azt, hogy a sideloading az milyen veszélyeket rejthet.
Igen, lesz-e Armageddon iOS-en? Igen. Abból kifolyólag, hogy jönnek itt az alkalmazás piacterek tömkeleg. Nem mintha jönnének egyébként, mert eddig még szerintem egy sem indult el, mint hogyha nem is rémlene, hogy volt már arra szó, hogy esetleg indulni fog, meg ugye az Epic is bejelentette, hogy indítani fog, de én még nem láttam élesbe egyet sem.
Voltak utolsó pillanatos változtatások egyébként az Apple részéről, tehát ezt is meg kell jegyezni. Tömör válaszom, nem várok Armageddont, de ezt kifejteném kicsit, mert...
Spoiler, igen.
Igen, rögtön spoilereztem. Egyrészt tudni kell, hogy iOS-en, tehát iPhone, akár iPhone, akár iPad, itt most értem majd az iPad OS-t, iOS-t mindig egy kalap alatt, ugyanaz ebből a szempontból. Eddig is egyébként lehetséges volt a sideloading. Újabb spoiler. Annyi, hogy és nem csak a viszonylag a technológiát értő körében ismert jailbreaking útján voltak egyéb trükkös, de tényleg trükkös megoldások, hogy lehetett teljesen gyári állapotú szoftveres iPhone-ra is föltenni sideload-o szoftvert, ha valaki nagyon akart. Körülbelül azzal kellett trükközni, hogy valakinek iOS developerré kellett válnia, egy olyan accountot kellett hozzá csinálni, és annak a segítségével limitált számú szoftvert már eddig is sideloading útján föl lehetett tenni, de ez nyilván egy rendkívül réteg dolog, amiről beszélek.
Nem, meg ugye nem életszerű, hogy a visszaélések épüljenek, mert nehéz meggyőzni valakit, hogy legyél fejlesztő, és majd utána téged jól megtámadlak valamilyen, nem tudom, rosszindulatú kódon keresztül.
Igen, épültek egyébként erre támadások, lehet, hogy majd erre vissza is térhetünk.
Kifejezetten fejlesztőket célzó támadások?
Nem fejlesztőket célzó támadások, inkább úgy nevezném, hogy a malvernek a telefonra juttatásra, social engineering módszerekkel, ez erre a mechanikára épült, hogy fejlesztői módon lehessen föltenni alkalmazást. De most előre szaladtam kicsit. Na, szóval valóban ez a 17.4-es iOS, ez lehetővé teszi az alkalmazás, az alternatív alkalmazásboltok létrehozását, és az azokból való telepítést, illetve szinte ez az egyik utolsó pillanatos módosítás, amiről beszéltünk, az nem csak alkalmazásbolton keresztül, hanem egyébként közvetlen webes installálást is lehetővé teszt, de igazából a köré rakott...
Bocsánat, ez azt jelenti, hogy akkor csak egy weboldalról is lehet tölteni applikációt iOS-re.
Így van, viszont azt nagyon fontos megjegyezni, hogy ez nem csak úgy egy tetszőleges weboldal, tetszőleges URL-jén keresztül, hanem ez körülbelül hasonló feltételrendszerrel van körbebástyázva. Egy ilyen webes közvetlen installálás lehetősége, mint egy alternatív App Store-nak egyáltalán az indítása és a fenntartása. Tehát az Apple az elég magas belépési korlátot szab az új App Store-ok indításához, az alternatív App Store-ok indításához, tehát hogy pénzügyi és egyéb megbízhatósági követelményeknek meg kell felelni, hogy megkapják az Apple-től a zöld lámpát.
Ugye eleve EU-s entitásnak kell lennie, ha jól tudom, tehát Európai Unión belül kell üzemelnie annak a cégnek, aki ezt csinálja, hiszen az Epic az ezért nyitotta meg a svéd leányvállalatát, ugye jól emlékszem.
Igen.
Illetve itt a web disztribúciónál még ugye a domain tulajdonosnak is egyeznie kell, tehát ugye be kell bizonyítani, hogy az a domain az a tiéd, ahonnan az applikációt le lehet tölteni.
Pontosan.
És máshová nem lehet azt portolni.
Pontosan, pontosan. Meg még számos követelmény, pénzügyi követelmények is vannak, nagyobb banki hátteret föl kell mutatni, ilyen millió dolláros nagyságrendre gondoljunk. A non-profit esetek kivételével ezt majd érdekes lesz látni, hogy esetleg ott tudnak-e trükközni majd, akik szeretnének trükközni. Még ilyen bizonyos platform fee-t is kell fizetni, bizonyos letöltéseknél valami fél dollár, ha jól emlékszem, most nincs előttem a pontos algoritmusa ennek a kalkulációnak. A lényeg, hogy, és ez persze nem azt jelenti, most tegyük föl, hogy valaki tényleg föl tud állítani így egy third party, tehát Apple-től független alkalmazásboltot, az egy dolog, így csak elindult. Viszont az Apple-nek még számos további előírása is van arra, hogy ennek hogyan kell működnie. Tehát például ugyanígy előírják, hogy fenntartsanak egy review folyamatot az újonnan feltett szoftverek, vagy a szoftverek éppen frissített új verziója kapcsán. Azt fontos látni, hogy az nincs leírva sehol, hogy pontosan ugyanolyan szinten, ugyanazt a mélységet biztosítani kell a review-ra, mint amit az Apple a saját App Store-jában biztosít. De valamilyen szintű, ennek még majd ki kell tisztázódnia idővel, hogy ez pontosan mit jelent. Ez még annyira az elején vagyunk, hogy ezt a részleteit tám még az Apple sem tudja, bár ebben nem vagyok biztos.
Volt egy időben arról is szó, de el is kihat évedek, vagy nem tudom, hogy ez most végül is belekerült a végső felhasználói szabályzatba, hogy az Apple azokat az alkalmazásokat is validáltatja, vagy validálja, amelyek nem az App Store-ba kerülnek fel, hanem ezeken az alkalmazás piaszterekre. Ez helytálló?
Így van, ez is egy nagyon fontos pont, hogy ugye két felé kell csoportosítanunk innentől az alkalmazásokat, amik egy iOS készülékre feltehetők. Az egyik, ami csak ezekből a független alkalmazásboltokból lesznek elérhetőek, és ezekre is előírja ugyanúgy az Apple, hogy biztonság és egyéb validáció után kerüljenek fel a kínálatba. És egy fontos kitétel, hogyha egy alkalmazás elérhető egy alternatív alkalmazásboltból, és az Apple saját eredeti App Store-jából is, akkor a két alkalmazásnak bitre meg kell egyeznie.
Az azt jelenti, hogy akár a Apple-nek a fizetési rendszerét kell használni ilyenkor?
Nem, és ez egy nagyon fontos különbség. Ez az egyik, talán az egyik legfontosabb különbség lesz, hogy gyakorlati és a gazdasági modellje szempontjából ennek az egész új felállásnak, hogy ez többek között az EU-nak ez a kicsit egy monopólium ellenes intézkedés, ami ezt az egészet megalapozta, a DMA, azt is megalapozta, hogy nem köteles innentől az alternatív alkalmazás market üzemeltetője nem köteles az Apple saját fizetési rendszerét használni, használhatja a saját fizetési rendszerét is. És ennek azért nem csak a biznisz oldaláról lesznek kihatásai, ennek bizony vannak kihatásai a felhasználók, és a felhasználóknak egyfajta biztonsági oldaláról is vannak hatásai, ugyanis azt tudni kell, hogy a nagy mobil platformok, iOS, Android biztonsági fenyegetettségei a felhasználóik számára az nem kizárólagosan csak az esetleges káros programokból, vagy nem a program kódok károsságából fakadnak, hanem például a fizetési platformokban meglévő szürkezónás, vagy akár etikátlan bevételi csatorna biztosítása a alkalmazásfejlesztők számára. Erre pont nekünk a Sophosnak volt pár év egy kutatásunk, hát Fleecewarenek neveztük el házon belül, meg az, hogy ott tudom, ez már szakmai terminus is. A fleece az angolul annyit tesz, mint birkát nyírni. Magyarul ez kicsit pejoratívan hangzik, senki sem birka, de ez azt jelenti, hogy mindenféle trükkös módon a felhasználókat egy ilyen szürkezónás alkalmazás telepítése után előfizetés vásárlására veszik rá, és az ingyenes alkalmazásról kiderül, hogy havi X dollár igazából. Erre azóta a Apple meg a Google is már kicsit transzparensebbé tette, hogy mi az, amire valakinek éppen van előfizetése, hogy ezt egy kicsit jobban kiütközne, hogy valaki éppen ezzel meg van vezetve.
De ha jól értem, akkor összességében elmondható, hogy nem arról van szó itt most a DMA esetében az Apple megoldásában, hogy ugyanaz történik, mint az Android esetében, hogy letöltök teljesen random APK sztórokat, és akkor azokat én használom, és különböző appokat onnan töltök le, hanem gyakorlatilag az Apple valamilyen szinten kontroll alatt tartja ezt az egész dolgot.
Kontroll alatt és elég erős kontroll alatt. Tehát ha most a Google Android-dal hasonlítunk, jóval erősebb kontrollról beszélünk itt, mint ami az Android esetén, ugyebár ott majdhogy nem közfej, hogy ott léteznek ilyen alternatív, akár a eszközgyártókhoz, akár teljesen független módon üzemeltetett alkalmazásboltok. Ott azokat tényleg akár, ugye a sideloadingnak, mit nevezünk sideloadingnak? Alapvetően ugye nevezhetjük Androidon sideloadingnak azt is, hogy ténylegesen egy engedélyezzük a készüléken, hogy egy APK-t, Android futtatható csomagot akármilyen forrásból, tehát mondjuk rámásolva közvetlenül a készülékre installáljunk. Ilyen, ahogy mondtad, iOS-nél ilyen továbbra sem lesz, hanem ez csak is arról szól, hogy egy nagyon kontrollált módon az Apple saját, azt hiszem az Apple-nek a saját App Store-ján keresztül lesz installálható, majd javítsatok ki, ha ebbe véletlenül tévednék, de a Apple saját App Store-jából lesz installálható egy alternatív App Store, mint egy alkalmazás. Ezt így kell elképzelni.
És azért tegyük hozzá szerintem mindenképpen ennek a helyzetnek a szkópját, mert minket ugyan pont érint, hiszen az Európai Unióban élünk, de ugye ez a metodika, vagy ez a módszer, ez csak az Európai Unióra érvényes, tehát hogyha az amerikai felhasználó próbálja ezeket a piacereket elérni és telepíteni, nem fogja tudni. És ugye ez azért is érdekes, ez ugye megint csak a biznisz kerül szóba, vagy megint csak a biznisz miatt lehet ez érdekes, hiszen voltak erről felmérések, hogy az egész ez valójában arról szól, hogy ezt az Apple adót kicsit letörje, és a belépési küszöböt lejjebb vigye, és egyáltalán felebb jutalékot kelljen fizetniük a alkalmazás fejlesztőknek. És ugye ehhez képest valaki kiszámolta, korábban volt erről cikk, hogy az Apple szolgáltatásokból, vagy alkalmazásokból származó árbevételének, vagy jutalékbevételének a 7%-a jön az Európai Unióból összesen. Tehát, hogy ilyen szempontból nagyon kicsi szeletről beszélünk. De ezt akkor is fontos leszögezni, hogy ez csak az Európai Unió területére vonatkozik, és aztán elő is volt valami szabályozás az Apple részéről, hogyha te kiviszed a telefonodat az EU-ból, és mondjuk úgy döntesz, hogy 2 hónapot az USA-ban töltesz, akkor azt hiszem van valami grész, majdnem az angol szót használtam, tehát van valami türelmi idő, ami nem is írták le, azt hiszem, hogy hány hónap, vagy pontosan hány
30 nap.
30 nap. 30 nap elteltével gyakorlatilag inaktívvá válik ez az alkalmazás piac, de igen, és akkor innentől kezdve ők úgy tekintenek rád, hogy nem tudom, te emigráltál Amerikába, vagy nem tudom. Tehát...
Igen, kikerült el a DMA hatája alól, és
igen.
Nincs sideloading.
Na, tehát akkor nem lesz Armageddon, ez egy nagyon jó hír, ez egy nagyon jó felütés volt, de ezzel együtt azt is látjuk, hogy ugye ezt mindig az Apple-nek felszokták hánytorgatni, mikor ilyen eset történik, hogy azért az Apple rostáján is át lehet csúszni, ezen a nagyon szigorú rostán, amit te is említettél. Ugye pont most februárban volt egy óriási balhé abból, hogy kikerült egy LastPass alkalmazás az App Store-ba.
Annak tűnő.
Ami nem is LastPass alkalmazás volt, mint kiderült. És hát azért mondjuk a LastPass az nem egy kicsi cég, és pont egy ilyen biztonságcentrikus szolgáltatást nyújtanak, és felmerül az emberbe, hogyha tényleg így ennyire szigorúan figyel a rendre az Apple az applikációk jóváhagyása során, és el kell tenni heteknek, mire az Apple emberei igen mondanak egy új release-re, akkor hogy a ménkübe fordult elő az, hogy kikerül egy fake LastPass az App Store-ba?
Ez azért is furcsa egyébként, mert hogy kikerült így, de hogy azt látni kell, hogy az Apple esetében ahhoz, hogy megjelenjen ott egy alkalmazás, ott még ilyen designbeli módosításokat is szoktak kérni, hogyha szerintük valami nem egyértelmű, vagy nem illeszkedik annyira ehhez a platformhoz. Tehát, hogy így ebből így nézve ez még úgymond durvább az, hogy egy ilyen LastPass megoldást sikerült átvinni. Mi ennek a módszertana, vagy hogy lehet egy LastPass-nak tűnő alkalmazást feltölteni az App Store-ra?
Úgy gondolnám, hogy ennek nincsen explicit módszertana, hogy én most, ha így futok neki, akkor az biztos át fog jutni az ellenőrzésen. Ezt szerintem inkább úgy kell elképzelni, hogy folyamatosan próbálkoznak, és még az sem biztos, hogyha ugyanazt csinálják, még egyszer az át fog menni. Személyes véleményem szerint ez egyszerű emberi hiba. Azt tudni kell, hogy tegnap után jöztem ennek az adatnak, a Apple-nél legalábbis 2021-ben több mint 500 munkavállalójuk foglalkozott csak azzal, hogy kézzel is benne legyen ebben a review felülvizsgálati folyamatban egy alkalmazás release kapcsán. Csak hát ugye 500 ember, itt az is benne volt a cikkben, hogy több mint 100 000 alkalmazást néznek meg egy héten. Az ugye fejenként eleve elég sok. Valószínűleg ez egy viszonylag repetitív munka, tehát ne legyenek illúzióink. És például itt a LastPass esetében egyébként rengeteg automatizált ellenőrzés is van, tehát nehogy azt higgyük, hogy csak kézzel nézi össze valaki egy papírra kinyomtatott checklist alapján, természetesen nem, tehát itt rengeteg statikus ellenőrzés, és ha jól tudom, dinamikus ellenőrzés is, tehát ilyen virtuális környezetbe futtatják, és még figyelik a adott kódnak a viselkedését. Ez is eleme, az is eleme, hogy kézzel valakik megnézik. Viszont aki kézzel nézi meg szemmel, az egy ember, aki hibázhat. Például itt a LastPass-nál az volt egyébként a kulcs, hogy nem LastPass-nak volt nevezni, hanem LastPass-nak, tehát kétes. És akkor onnantól ugye egy egyszerű string összehasonlító automatizáción ez át fog csúszni, mert hogy nem ugyanaz a két string.
Mekkora trükk.
Igen. És akkor még nem is beszéltünk az ilyen, ezt ugye a typo squatting-nak szoktuk nevezni az ilyet, amikor majdnem, tehát mondjuk beregisztrálnak egy domaint, ami hasonlít. A homográf támogások azok még egy kicsit trükkösebbek, amikor szemre ugyanúgy néz ki, de mondjuk a cirill ABC-ből használják a B betűnek tűnő karaktert, és nem a latin ABC-ből. Most mondtam egy példát, lehet, hogy az pont az Apple-nél nem működne. Ezek mind olyanok, amiket egy ember jó eséllyel észrevesz, ha pont nincs hétfő reggel, és átcsúszik a LastPass alkalmazás. Egy automatizmust viszont ezzel könnyedén meg lehet vezetni.
Itt egyébként, ha összehasonlítjuk az Apple App Store-t és a Google Play Store-t, akkor felülvizsgálat téren van jelentős különbség?
Mérsékelten transzparensek, sajnos vagy nem sajnosak ezek a cégek a nagyon pontos módszertanukról. Valahol érthető, mert hogyha nagyon-nagyon pontosan lenne nyilvánosan dokumentálva, hogy mit néznek, akkor pontosan ezzel eszközt adnának a kiberbűnözők kezébe, hogy hol található gyengeség, hol lehet trükközni, hogy lehet megkerülni valamit. Alapvetően az a percepció a szakmán belül, hogy az Apple azért alaposabb és több erőforrást fordít ezekre a vizsgálatokra. A Androidnál ez kicsit jobban GPS-ített, automatizált folyamatokra van bízva. De erre is pont találtam forrást, egyébként az Androidnál 2015-ig egyébként, amikor még felfutóban futó lévő platform volt, addig csak gépi, csak automatizált ellenőrzés volt egyébként, de már egy 9 évvel ők is foglalkoznak, tehát egy humán elem benne van a láncban. nincsen részletesebb információ, hogy ez mit jelent, minden alkalmazásnál van-e humán, milyen mélység, ezt nem tudjuk. És ami még egy kicsit alátámaszt, egy ilyen plusz információ lehet, az maga az idő, hogy mennyi ideig tart egy ellenőrzés, és ott is az a tapasztalat, hogy Androidnál gyorsabban ki tud kerülni egy új verzió, mint iOS-nél, az egy kicsit így sugallja a mélységét magának a review-nak, amin átmegy egy új
release. Azt hiszem, hogy átlag userként is látszódik az, hogy gyakrabban vannak ott gyanúsnak tűnő, vagy gyanúsnak vélt, de nagyon gyakran vannak olyan hírek, ugye nálunk is rengetegszer jelenik meg olyan cikk, hogy éppen nem tudom hány ezer alkalmazást távolított el a Google a Play Store-ból, amikről kiderült, hogy viszonylag veszélyesnek tűnnek. Tehát, hogy ilyen alapon egyébként nem csak időben, de valószínűleg ez is mutatja azt, hogy azért nem csak malvérről van szó ezekben az esetekben, hanem ugye advér, tehát hogy rengeteg ilyen reklámmal megtűzdelt alkalmazás kerül föl, ahol már így elveszik az alkalmazás értelme, és gyakorlatilag egy ilyen reklámnézegető és reklám push küldő alkalmazással válik ez a dolog.
Igen, de azért azt gondolom, ennek van egy olyan olvasata vagy aspektusa is, nem, hogy azért mekkora a két platformnak a reach-e, tehát az elérése az, hogy mondjuk az Android milyen piaci részesedéssel bír, ami most ugye már közelít a 70%-hoz 2024 elején a legutóbbi statisztikák alapján, és ugye értelemszerűen a maradék 30 az iOS, tehát hogy jóval egyszerűbben lehet jóval nagyobb, úgymond célközönséget elérni vagy targetálni, mint iOS-en. Ez egyébként mondjuk így az exploitok tekintetében, akár az exploitok árával kapcsolatosan így mit eredményez, vagy mit jelenthet?
Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés. Az exploitok ára, ha így tömören akarok válaszolni, nincsen komoly különbség. Tudni kell, mi az, hogy az exploitok ára. Ugye, amit talán ismer a szélesebb közönség is, hogy általában már a legtöbb nagy szoftverplatform fenntartója fenntart bug bounty programokat, tehát a közvetlenül gyártóhoz lehet bejelenteni egész szép összegek ellenében akár komolyabb hiányosságokat, de itt ilyen pár ezer dollár, pár tízezer dollár, ilyesmi szokott lenni a plafon egy-egy sérülékenységnél. Viszont tudni kell, hogy ez volt teljesen legitim, vagy legalábbis csak picit szürke zónába hajló módon, van egy másik, kicsit kevésbé ismert piaca is a nagyon komoly sérülékenységeknek. Ezzel egy viszonylag maroknyi cég foglalkozik a világon, hogy ezeknél a pár tízezer dolláros gyártói bug bounty-knál több nagyságrenddel, szó szerint több nagyságrenddel nagyobb díjat tudnak ajánlani. Nagyon komoly és használható és teljes hozzáférés biztosító exploitokért. Most két példát tudok mondani, van egy Zerodium nevű, most már amerikai, korábban francia vállalat, akiknek nyilvánosan kín van, hogy mekkora a legtöbb, amit fizetnek egyébként ezekért az exploitokért, tehát nem feltétlenül ér minden exploit ennyit, de ott például egy Androidnál egy full chain zero click, tehát ez azért azt úgy kell elképzelni, hogy a nagyon komoly spyverek, tehát a mindenki által ismert Pegasus például, az nagyjából egy ilyen zero click mit jelent, hogy nem kell a felhasználónak semmit sem tenni ahhoz, hogy megfertőződjön az eszköze. Na, egy ilyen tényleg nagyon ritka és nagyon komoly sérülékenységért ők 2,5 millió dollárt is hajlandóak fizetni Androidon, és egy ugyanilyenért kicsit talán meglepő módon iOS-en csak 2 millió dollárt. Ez talán kicsit tükrözi, hogy mekkora, amit mondtatok, ez a 70-30-as piaci felosztás, mert közben ugye benne van, viszont ez látszik, hogy nem a 70-30 arányban oszlanak meg ezek a díjak. Valamilyen szinten azért kicsit más átlag profilja van talán egy iOS felhasználónak, mint egy Android felhasználónak. Ezt valószínűleg beározza a piac, hogy mi a várható nyeresség. Azt tudni kell egyébként ezekről az exploit brokerekről, hogy ők viszont jellemzően azért legalábbis akiket ismerünk, tipikusan nem cybercrime köröknek értékesítik tovább a 2 millió dolláros befektetésüket, hanem tipikusan kormányzati szintek kapják meg ezeket, és relatíve kontrollált módon használják a vevőik ezeket. Egyébként van egy, mondtam az amerikai céget, kicsit fordítsunk a földgolyón, talán nem meglepő módon orosz cég is foglalkozik ilyennel, őket Obzero-nak hívják. Ott viszonylag hasonló árak vannak egyébként, ott is ilyen 2,5-2 millió dolláros besorolás található, kicsit ilyen piaci kofák nézik egymás standját, érzése van az embernek, de pont az Obzero az kitvítelte egy pár hónappal ezelőtt, hogy kicsit fölemelnék, mivel nagyon nagy a kereslet a piacon, ezért ezt a 2 millió meg 2,5 millió dollárt iOS-on és Androidon hajlandók fölemelni 20 millió dollárra. Ez nem tudom, hogy mennyire marketing üzenet, ami a valóságban soha nem valósul meg, de van ilyen nyilvános kommunikáció tőlük, most is elérhető ebben a pillanatban.
Hát nyilván ugye gondolom, hogy a full chain azért elég ritka esetekben találnak ilyen dolgot, ezért is lehet valószínűleg marketing üzenete is. De hogyha megnézzük az azonosított malvéreket, akkor van különbség az Android és az Apple rendszerek között, hogy melyik szokott a gyakoribb lenni, vagy melyiket egyszerűbb akár megvalósítani az adott platformon? Vagy nincs ilyen jelentős különbség?
Maga a megvalósítás, mármint hogy hát a teljes támadás működjön, az a platform nagyobb nyitottsága miatt talán nem meglepő módon Androidon egyszerűbb és könnyebb. Ennek több oka is van. Eleve egy Android felhasználó az szélesebb hozzáférést kap az eszközéhez, és mivel ő felhasználóként több mindent csinálhat, természetesen ő felhasználói környezetében futó alkalmazás is egy kicsit több mindent csinálhat a készüléken, ezzel vissza is élnek természetesen a malvérírók. Androidon egyébként, amik most így mostanában nagyon, nagyon mennek sajnos, azok a spyware, tehát ilyen kémkedő, adatgyűjtő káros szoftverek, illetve a bankernek szoktuk nevezni, az egy ilyen összefogó név a mobilos banki alkalmazásokra, illetőre tipikusan a cryptocurrency alkalmazásokra is lövő malvereknek. Nyilván azok elsősorban a felhasználók adataira, belépési adataira, és ezen keresztül a felhasználók pénzére utaznak. iOS-en egy kicsit abból a szempontból mindenképpen más a helyzet, hogy ott sokkal kevésbé látni olyat, hogy ezek a tényleg igazán súlyosabb malverek, tehát amik pénzügyi veszteséget, vagy nagy tömegű adatveszteséget tudnának okozni a felhasználóknak, ezek jóval ritkábbak, és általában ami fontos motivum, hogy Androidon könnyű ilyen úgy terjeszteni, hogy mondjuk linkeket szétszúrni, és valaki majd biztos rákattint, tehát phishing, adathalászat módján például, vagy social engineering útján. iOS-en sokkal inkább a támadások valamilyen szinten célzottak, mivel hogy abban az esetben persze, pláne hogyha nem az App Store-ból letöltött malware-ről van szó. Ugye erre majd kitérhetünk, hogy ennek mik a pontos technikái. De igazából ezek a trendek láthatók, hogy Androidon eleve kihasználják sokszor ezt a sideload lehetőség, amit mondtunk korábban, hogy nem is bármilyen alkalmazásbolton keresztül érkezik a malware, hanem közvetlenül rátöltjük. De egyébként meg tényleg fontos visszakanyarodni erre, hogy amit említettünk, hogy néha az App Store-ba is be tudnak kerülni káros jellegű programok, ez ott is megjelenik bizony.
És akkor ugye a kontroll megint csak szóba kerül azzal kapcsolatban, hogy mondjuk egy vendor, egy gyártó az mennyire ügyel arra, hogy az eszköz, ami a felhasználónál van, az biztonságos legyen. És itt ugye megint csak egy teljesen eltérő stratégiával dolgozik a két cég, hiszen az Apple-nek saját eszközei vannak, ő nagyon hosszú ideig biztosítja a biztonsági javításokat. Nyilván nem lehet a felhasználók a fejéhez pisztolyt tartani, már pedig ezt telepítse, de azért az a tapasztalat, hogy telepítik az iOS userek a legújabb iOS verziókat. Nyilván azért, mert kapnak olyan extra funkciókat, amik miatt úgy döntenek, hogy nekik ez megéri. Ezzel szemben ugye Androidon azt látjuk, hogy egy sokkal fragmentáltabb piacról van szó. A gyártók egy része a mai napig elég kevés figyelmet fordít arra, hogy a készülékek azok megfelelően patchelve legyenek, megfelelően hosszú ideig patchelve legyenek. Ugye most éppen megindult egy pozitív folyamat az iparágban, hogy a Samsungnak már vannak olyan nem csak csúcskategóriás készülékei, hanem akár belépő szintű modellje is, amik már 7 évig, vagy meddig kapnak biztonsági.
5 évig kapnak biztonságit, 4 évig Android frissítést.
Hát igen, de a Pixelnél már szerintem 7 év a standard, mondjuk az igen. A pont nálunk nem releváns.
Meg a Samsung csúcskészülékeinál most már szintén 7 év.
De hogy itt például mennyire van felelőssége egy gyártónak? Nyilván Android oldalon, tehát az Apple az kézben tartja ezt a sztorit. De az, hogy az androidos gyártók némelyike ezzel nem törődik, ez mennyire az ő felelősségük, hogy ez a platform ilyen támadásnak van kitéve, vagy több támadásnak van kitéve ezáltal?
Egy komoly felelőssége van bizony a gyártóknak, a vendoroknak ebben, hogy rendesen csinálják meg a patcheket, legyenek elérhető, adott ideig. Nyilván ez bizonyos szinten a Android készülékek, pláne a belépőszintű Android készülékek alacsonyabb árába értjük, hogy ez bele van árazva. Tehát ez nem egy fekete-fehér történet, de mindenképpen ez egy gyártói felelősség, hogy a készülék az használható legyen, biztonságosan használható legyen még évekig. Kicsit ez ilyen környezetvédelmi szempont is, ha úgy nézzük, hogy egyszerűen legyártanak egy készüléket sok erőforrás felhasználásával, az legyen sokáig eleve egy működő készülék, és a működőnek legyen része az, hogy maga a platform az biztonságos, tehát a szenzitív ügyeket, pénzügy, érzékeny adatok, ezeket is lehessen rajta intézni biztonsággal. Egyébként is még, ha már így a platformok biztonságára kitérünk, az még egy ilyen érdekes kitétel mindezek mellé, hogy az Apple a saját teljesen zárt ökoszisztémáján keresztül tényleg tisztelendő módon tudja biztosítani a nagyon hosszú ideig meglévő szoftvertámogatást és biztonsági frissítéseket. Az Android felhasználói viszont tudnak tenni azért, hogy a gyártó által biztosított biztonsági szintnél egy kicsit jobb, biztonságosabb környezet tud lenni az eszközükön, mert ez egy fontos különbség az iOS és az Android között, hogy Androidra léteznek antivírus appok, amiket föl lehet telepíteni. A iOS-nél ez inherensen nem létezik, tehát nem lehet ilyeneket. Tehát most én föl akarnék tenni egy ilyet, az App Store-ba visszapattintanák, hogy a Apple-nél, nem tudom, hogy pontosan milyen indokkal, de nem kerül neki az Apple-nek az App Store-jába.
Úgysem lehet vírusos, hát akkor
mindenki. Úgysem lehet vírusos, nézhetjük így is, igen. De másrészt meg eleve az operációs rendszernek nem úgy van összerakva az architektúrája, tehát még jobban izoláltak egymástól az appok iOS-en, mint Androidon. Androidon is elég korszerű módon vannak izolálva, de például file rendszert azért lehet szkenelni Androidon.
És hogyha vállalati, tehát hogy most ezen a példán nézve, hogy iOS rendszerre ugye nem lehet antivírus szoftvert felrakni, de Androidra igen, de viszont ugye alapból az iOS az ugye általában azoknak a készülékeknek hosszabb a biztonsági támogatási időszaka. Ezeket a szempontokat figyelembe véve egy vállalati felhasználás esetén egy szervezetnek melyik ajánlottabb nekik mondjuk Apple készüléket használni, mert ott végül is nem kell semmit csinálni, jönnek a security patch-ek és megvannak, vagy akkor már jobb egy Androidot, és akkor ott viszont lehet szoftverekkel ezt javítani.
Ez úgy gondolom, hogy alapvetően ez egy kicsit komplexebb kérdés, tehát nyilván a biztonsági szemponton túli szempontokat is mérlegelnek a cégek, pláne egy nagyobb flotta beszerzésnél. De ha csak a biztonsági szempontra szeretnénk fókuszálni, és esetleg nem csak arra, hogy ha ezekre nem úgy tekintünk egy ilyen eszközflottára, mint eszközök független összességére, hanem egy ilyen MDM, azaz Mobile Device Management, tehát egy mobil eszközmenedzsment ernyő alatt lévő flottára, ebből a szempontból úgy gondolom, hogy mára a két platform, hogyha kellően jó biztonsági környezet és biztonsági elvárások vannak központilag beállítva egy ilyen eszközflottára, úgy gondolom, hogy nagyjából egyenértékű tud lenni. Emberek üzemeltetik, emberek el tudják rontani a konfigot, és akkor igazából a végső soron nem lesz biztonságos. Könnyebb elrontani egy Android környezet, akkor így mondom. De erre már szerintem elég bevált guideline-ok vannak, hogy hogy kell jól összerakni egy MDM policy rendszert, hogy vállalati környezetben is jól működők tudnának
lenni. Igen, hát ez nem mai sztori, ugye anno ebben a BlackBerry volt nagy sztár, ők robbantottak piacot ezzel, aztán most lássuk, ez is hol vannak már, ugye már rég nem csak vendorként, eszközgyártóként, hanem talán már a Mobile Device Management részlegük is mondjuk úgy, hogy futottak még kategóriába van, de még létezik talán.
Igen, pont az információbiztonsági iparban oda mozgatták át magukat.
Igen. De egyébként mondjuk az iOS-ban azért vannak még most is olyan fékek, amik ugye most nem tudom pontosan, hogy hívják ezt a mechanizmust, amit nem olyan rég, talán a 17-es iOS-be tettek bele, ugye ez amikor én nagyon szuperszenzitív ember vagyok, és akkor bekapcsolok, amilyen nagyon védett üzemmódot, nem tudom pontosan ennek mi a neve, és akkor mindent letilt az iPhone gyakorlatilag szinte semmilyen. Hogy hívják ezt pontosan?
Ez a 16-os iOS-ben jött 16-os be, és az a neve, hogy lockdown mód.
Lockdown, igen.
Ez valóban, hát én úgy gondolom, hogy ez egy nem rossz intézkedés. Szerintem én úgy gondolom, hogy ezt ezek a kormányzati szintű spyvereknek a komolyabb elterjedése és komolyabban mértékű ismerté válása, újra bedobom a Pegasus szót, az indukálta, vagy az is indukálta. Igazából az miből áll? Nagyjából fölmérte az Apple, hogy mik ezek a zéródés sérülékenységek, hogy milyen típusúak, amiknek a mentén az eszközökre be tudtak jutni a támadók, és ezeknél a biztonság rovására bizonyos kényelmi funkciókat visszavettek, vagy használhatósági funkciókat bekapcsolhatóan. Tehát itt például arra kell gondolni, hogy ismeretlenektől jövő iMessage üzenet, az meg se fog jelenni valahogy, külön kell előhívni, vagy talán nem is fog egyáltalán bejönni. Hát tipikusan például iMessage-en támadtak egy olyan linkkel, amit ha a iOS feldolgozott, hogy mondjuk az előnézeti képet vagy valamit mutasson, akkor ott volt az exploit. Vagy például a JavaScript futtatást a böngészőben eléggé lekorlátozza, ami nem teszteltem részletesen, de azt azért arról lehetünk képzelni, hogy akár a mindennapi böngésző használat élményéből eléggé vissza tud venni. Tehát úgy gondolom, hogy ez a lockdown mód egy jó intézkedés, és azt majd a praktikum meghozza, hogy ténylegesen kik kapcsolják be és mi arányba. Az Apple-nek valószínűleg megvan az adat, ők a telemetriából tudják. Az irány jó, én úgy gondolom.
És hogyha áttérünk a számítógépekre, akkor a MacBook és a Windows rendszert futtató gépek között ugye nyilván sok szempont van, meg sok tényező van, ami eldönti, hogy melyik a biztonságosabb akár. Nyilván itt lehet beszélni arról, hogy akár architektúra szempontjából van-e különbség a kettő között. Lehet azt mondani, hogy egy macOS az akár mondjuk biztonságosabb, mint egy Windows-os rendszer?
Bocs, Számi, Linuxot is verjük bele, mert Linux, meg fogjuk kapni Linux felhasználóktól, hogy mi az, hogy még szóba se került a Linux miközben.
Igen, akkor hárman vannak versenyben.
Jó. Hát itt nem könnyű egy dobogót felállítani, nyilván vannak szempontok is. Most ha mind a hármat sorba vesszük, nyilván a Linux a rugalmassága miatt össze lehet rakni egy olyan Linux környezetet, hogy az lesz a említett három versenyző közül a legbiztonságosabb. Igazából nem mindegy, hogy milyen felhasználásról beszélünk. Azért Linuxot klasszikusan manapság is még szerver oldali, kiszolgáló oldali felhasználásra szoktak igazán ajánlani. Tehát a Linux, mint desktop használat vagy személyi használat, az nagyon réteg még ma is, sajnos vagy nem sajnos. De alapvetően én abszolút biztonságosnak tudom tekinteni a Linux, mint személyi használati platform. Valahol vele szerintem, ha így érzést kell mondani, akkor egy átlag Linux disztribúció és egy macOS nagyjából hasonló biztonsági szinten található. Nem függetlenül attól, hogy igazából talán ezt sokan tudják, hogy a macOS az egy BSD alapú rendszer, tehát gyakorlatilag így Unix magja van belül. Nyilván az Apple azért jó két évtizedes munkával ezt már azért eléggé eltérített ezeket az alapoktól, de a magja, a lényege, a alaplogikája az Linux-szerű. A Windows persze egy másik architektúra, egy sokkal régebbi architektúrát viszi, tehát mindig a Windows NT-nek a mélységét viszi. Belül az egy 20-20 éves architektúra, de A Windowsnál pedig nagyon jól érződik egy szerves fejlődés, egy szerves biztonságosabbá válás verzióról verzióra. Sokszor, persze ez már, ezt már évtizedek óta láttuk, hogy sokszor pont a Mac-től vettek át bizonyos ötleteket, akár így a felhasználók számára látható szinten, akár egy kicsit mélyebben. A Windowsnak igazából szerintem a legnagyobb rákfenéje az a több évtizedes múltja, és a sokszor teljesen avit régi protokollok, szolgáltatások, szoftverek támogatásának a benne maradási kényszere. Tehát egy és nagyon komplex, nagyon fragmentált, itt újra csak előjön az Apple-nek az előnye, hogy ők adják a hardvert, ők adják a szoftvert, tehát ők sokkal jobban le tudják csökkenteni a problémák teret, aminek a kapcsán ők biztonságot kell nyújtani. De a Windows évről évre jobb. Én úgy gondolom, és bár nagyvállalati környezetben azért a Windows Server, Active Directory, Windows végpontok teljes ökoszisztémáját nézzük, akkor abban pedig bizony hatalmas üzemeltetési előny van, egy nagyon más szempontból nézve. Úgyhogy most igazából, most nézhetjük úgy, hogy felállítottam egy dobogót, de igazából alapvetően biztonsági red flag-ek egyiknél sincsenek. Nyilván másmilyen dolgokra kell koncentrálni.
Ha már az adás elején az Armageddon volt a felütés, most teljesen más aspektusból, vagy más irányból megközelítve, szerinted 2025. októberét követően lesz-e Armageddon a Windows-os platformon abból kifolyólag, hogy ugye a Windows 10-nek a patchelése elméletileg meg fog akkor szűnni, bár most már rebesgetik, hogy ha akarod, akkor fizethetsz a patchekért, és akkor majd lesz mégis, de hogy ez mit fog befolyásolni, mit fog hozni a Windows-on?
Én valami hasonlót várok itt személy szerint. Nem szakterületem a Windows, nem is tudom, mik a pontos megoszlási számok most a Windows 11, Windows 10 között. Valami hasonlót várok, mint a Windows 7 vagy a Windows XP kivezetésekor volt. Amit mondtál, a Windows XP például szerintem arról váltak le majd, hogy nem a legnehezebben a vállalatok, és ott volt is ilyen fizetett track, ahol még tehát a nyilvánosan már nem volt biztonsági támogatás, de aki külön fizetett, tipikusan nagyvállalati szféra, ők még évekig kaptak támogatást. Én nem csodálkoznék, ha Microsoft ezt kiterjeszteni a Windows 10-re. Ha ezt a számok nekik kiadják, és megéri nekik támogatni, és ezt úgy be tudják árazni, hogy a felhasználó, tehát olyan 10 milliós nagyságrendű, vagy akár 100 milliós nagyságrendű korporét felhasználójuk, azt hajlandó ezt kifizetni. Én úgy gondolom, hogy a Microsoft fizetett szapportot még biztos, hogy fog biztosítani. Magánvélemény, meglátjuk, ők hogy gondolják ezt. De szerintem a Windows 11, nagyon sok embernek volt ellenérzés a Windows 11-gel kapcsolatban, szerintem ez így szépen lassan morzsolódik le. Lehet, hogy kicsit kontraproduktív volt ez a nagyon erőltetett nyomás, legalábbis az otthoni végfelhasználók felé, a Windows 10 felhasználók felé, hogy tegyél fel Windows 11-et, és akkor kuruckodáskor bár már csak azért sem tették fel sokan.
Igen, de ugye itt azért is visszás egy kicsit a helyzet, és mondjuk a Windows XP-hez képest, a Windows XP upgrade-hez képest azért más a szitu, mert ugye nem tetszte fel minden Windows 10-es PC-re, Windows 11-et, ugye a TPM támogatás miatt, a TPM support miatt, és ugye nagyon sokan szembesülhetnek azzal következő egy-két évben, és ugye vannak ilyen PC-piaci előrejelzések, hogy pont ez fogja meglökni a PC piacot mondjuk 2024 második felétől 2025 végéig, hogy rá fognak döbbenni arra nagyon sokan, hogy itt van egy gép, vagy itt lesz egy gép egy év múlva, gyakorlatilag hemzsegni fognak rajta a nyitott biztonsági hibák, meg a sebezhetőségek, amiket nem tudok befoltozni. Az egyetlen lehetőség az, hogyha ezt meg akarom változtatni, ezt a helyzetet, tehát hogy veszek egy új gépet, akár magánfelhasználó vagyok, akár egy céges felhasználó, mondjuk egy céges felhasználó, vagy egy cégnek nyilván egy komolyabb érvágás lehet mondjuk egy 10 000-es PC flottát lecserélni hirtelenjében, de hogy ebből a szempontból egy mindenképpen kényesebb szituációnak érzem.
Igen. Hát szerintem a vállalati oldalat már említettük. A otthoni felhasználók oldalából ez egy érdekes kérdés lesz, hogy ez milyen alternatív megoldások felé fogja lendíteni a otthoni felhasználók másik 100 millióit.
2025 a Linux éve lesz.
Így van, tehát lehetséges, hogy mint ahogy egyébként Androidnál azért megfigyelhető, hogy sok-sok évig ugye ott is a fanatikusok tudtak ilyen úgynevezett főzött romokat föltenni a telefonjaikra, és igazából ez ma is van, tehát ma is egészen vadul régi készülékekre tud valaki a megfelelő helyeken találni egészen friss, így úgy működő Android disztribúciókat, de igazából kinőtte magát már ez a mozgalom, hogy Androidra van egy-két-három ilyen egészen ismert, és tényleg legalábbis sok százezres felhasználó bázissal bíró, egyre inkább központilag összefogott community által fejlesztett disztribúció. Tehát a telefonoknál is kezd ez megjelenni, hogy ma már kopnak ki biztonsági támogatásból egészen jó és egészen korszerűnek érződő telefonok még ma is, és ezekre megjelent a alulról építkező módon a friss Android lehetősége mégis. Lehetséges, hogy ugyanezen a vonalon, hogy a Windows már nem lesz támogató Windows 10 által, ez egy kicsit meglöki a...
Főzött Windows.
Vagy a főzött Windows, arra így elpután nem számítok, egyébként még az XP-nél is voltak ilyen belecsempészték utólag a bizonyos security patch-eket alulról építkező módon, de inkább a főzött Linux lehetséges, hogyha ezt a Linux disztribúciók közül ki tud emelkedni egy-kettő.
Ami aki... nagyon Windowsnak kinéző Linux.
Igen, tehát ilyen kell. Hát az Ubuntu-nál ezt látjuk 10 éve, hogy már ezzel így próbálkoznak. Otthoni vonalon elképzelhetőnek tartom, hogy ez a, ha nem is a desktop Linux éve lesz, de egy érezhető. Legalábbis sokan legalább kipróbálják, mert hallják majd a hírekben, hogy a Windows az kikerül a támogatás alól. Ez innentől a üzenet eljuttatásának a módja, hogy az ilyen felhasználókat meg lehet célozni azzal, hogy vannak alternatívek egy új számítógép vásárlásán túl.
Egyébként, bocs, ha már kicsit így itt van egy ismert prominens cégtől egy szakértő, ez egy üzleti lehetőség lesz a nagy ilyen antivírus és security cégeknek, tehát lehet majd ebben pénzt találni, hogy azt mondani, hogy igen, Windows 10-ed van, persze, ne vegyél új gépet, majd mi megvédünk. És akkor fizess elő inkább a, nem tudom.
Egyáltalán megoldható-e technológiai oldalról akár?
Technológiai oldalról úgy gondolom, hogy bizonyos szinten megoldható, de alapvetően azért tudni kell, hogy az egész antivírusipar az nem egy teljes bizonyosságot ad, hanem úgy mondjam, egy best effort módon próbáljuk védeni a felhasználóinkat. És általában azért az mindenhol transzparensen az üzenet része szokott lenni, hogy mi csak egy rétege vagyunk egy mélységi védelemnek, és mindenkit biztatunk rá, hogy a lehető legjobb konfigurációt, a legbiztonságosabb hardenált konfigurációt üzemeltesse, és a legfrissebb biztonsági frissítéseket mindig tegye föl. Egy picit visszás lenne, ha emellé egy olyan üzenetet építeni, hogy oké, felejtsük el a biztonsági patch-eket, de mi még mindig itt vagyunk. Nem zárom ki természetesen, ez marketing stratégia, ami nekem kevésbé a területem, de alapvetően úgy érzem, hogy nem feltétlenül jó irány biztonságilag nem támogatott termékek használatára biztatni a felhasználókat.
Igen. Zárásként szerintem tekintsünk a jövőbe biztonsági trendeket figyelve. Mi látszódik most, hogy milyen jövőt jósolsz nekünk biztonsági szempontból, milyen platformok, milyen rendszerekhez köthető biztonsági aggályok vannak, vagy merültek föl, mi látszódik?
Radikális változásra szerintem nem kell számítani, így hogy platform fenyegetettségek szintjén. Kicsit hazabeszéljek, ez abszolút egy érzés így a szakmán belül, mert több éve, de most már egy kicsit egyre jobban kezd ez teret is ölteni, ez pedig pont a Mac platformnak a kicsit erősebb bevonódása a biztonsági valós biztonsági fenyegetettségek körébe, és ez nem azért, mert a Mac platform esetleg rosszabb lenne, inkább jobb, tényleg javul időről időre, van még mindig hova. Sokkal inkább ez annak köszönhető, hogy nagy az elterjedtsége, és főleg a Covid óta sokkal nagyobb a vállalati elterjedtsége, a távmunka, a szabad eszközválasztás, sokkal szélesebb körű eszközök beengedése a vállalati hálózatokba ennek a nyomán. Eleve lassan mindig nő a Mac platform penetrációja a világban, és egyszerűen jobban megéri támadni a támadóknak. Tehát van már neki egy olyan méretgazdaságossági volumene, hogy így fogalmazzam meg, hogy a Mac-re várjuk, hogy jobban célkeresztben lesz. Ami úgy általában a kiberbűnözés, mint ökoszisztéma működése kapcsán, azt várjuk, hogy tovább folytatódik az, hogy professzionalizálódik. Egyre inkább úgy működnek, mint egy vállalati szféra. Kompetencia meg tevékenységi körök szerint specializálódnak, szolgáltatnak egymásnak ilyen as a service modellben, és ezt várjuk, hogy tovább professzionalizálódik. Ugye ennek, ami megágyazott, az a például a kriptovaluták megjelenése és elterjedése, mert ugye előtt az egy kicsit nehézkesebb volt egymással elszámolni, hogyha valahol valódi pénz és valódi tranzakciókba át kellett fordulni, tehát kontrollálható bankrendszeri tranzakciókba, vagy készpénzbe. A cryptocurrency-k ennek óriási platformot adtak. Amit még a remote-ra visszakanyarodva, az nem csak a Mac-ek elterjedés, vagy a Mac fenyegetettségek elterjedését hozta be, egyáltalán sokkal többféle social engineering technika jelent meg, és fog egyre jobban finomodni. Egyre inkább kicsit, sokkal többen dolgoznak messziről, otthonról, kicsit izoláltabban. Tehát korábban abszolút személyes jelenlétet igényelő folyamatok, ha már remote elvégezhetők, ezért remote visszaélési próbálkozások is várhatóak velük kapcsolatban. És hogy az igazán divatos irányra ráforduljak, pont ez a social engineering kapcsán nagyon-nagyon várható, hogy a large language modellek, tehát például a ChatGPT, vagy bármilyen hasonló generatív nyelvi AI platform felhasználása meredek felívelését várjuk, tehát vannak is róla információink, hogy már a komolyabb bűnözői körök is építik a saját LLM modelljeiket, amik segítségével a social engineering most már nem azt fog jelenteni, hogy rengeteg napi egy-két dollárért dolgozó, vagy akár még rosszabb körülmények között dolgozó végrehajtója lesz a kiberbűnözői hálózatoknak, hanem teljes mértékű automatizálás tud sajnos belépni a támadási folyamatokba.
Akkor mondhatjuk, hogy 2024 a social engineering éve lesz.
Csak nem azért a social engineering.
Csak nem azért, igen.
Igen.
Jó, köszönjük szépen, Szabolcs, hogy segítettél jobban megérteni ezt a témát. Mi legközelebb 2 hét múlva érkezünk weekly adással, jövő héten pedig crafty adással érkezünk. Az említett linkeket akkor majd elhelyezzük a Discord szerverünkön, és köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok!
Sziasztok!